Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves testvérek, véget ér lassanként az előkészület ideje, és megérkezünk a húsvéti idő tetőpontjára. Magának a húsvétnak az ünnepe a tetőpont, de már ezen a tetőponton van a Krisztus szenvedésének a története is, hiszen a kettő nagyon szorosan összetartozik egymással. Jézus emberré lett. Ugye azt olvastuk, hogy mindenben hasonlóvá lett hozzánk, a bűnt kivéve. Na de hát a mi emberi sorsunk elég sokféle, úgyhogy mindenkihez nem lehet hasonlítani. Hát Jézus azt akarta, hogy a legnehezebb sorsokkal is sors közösséget vállalasson. Az ő sorsukba osztozott. És legfeljebb egy dolgon lehet elgondolkodni, ugye megjárta a szenvedésnek, megaláztatásnak a kereszt útját, de nem tartósan vállalta, vagy viselte ezeket a megaláztatásokat, fájdalmakat, keserűségeket. Mondjuk egy rab, aki évtizedekig börtönben van, és megalázó helyzetben van, és esetleg kínokat is átél egyebeket, azért is nehéz helyzetben van, mert kilátástalan a helyzete, és egyik nap olyan, mint a másik, és nincs vigasztalása. Jézus, mondhatjuk, hogy néhány napig osztozott a legmegalázottabb emberek sorsában, és halálában is, hát a halálban is, amelyik már nem ideig tartó, hanem pillanat. Ott is nehéz halállal halt meg, keresztre feszítve, a bűnösök között, akinek a sorsában is osztozott, ítéletként viselte a halálos ítéletet. Az evangéliumok maguk is, Márki és Márk, ugye ő az első, aki megírta az evangélium, első evangéliumát, a Jézus életrajzból itt még nem jelenik meg a gyermekség történet, születéséről nem olvasunk, csak a nyilvános fellépése utáni évekről. Sőt, azt is úgy mutatja be Márk, mint esetleg egyetlen év volna, nem sokat törődik az idő múlásának a jelzésével, bemutatásával. De minden esetre azt is mondhatjuk, hogy az evangélisták Jézus nyilvános működését mutatták be eléggé részletesen. Két evangélium írója, ugye a születéséről szólt, Lukács meg Máté, de a többiek a gyerekkoráról sem írtak, és Máté is, vagy Márk is, meg János is, ugye elsősorban, mindannyian elsősorban a felnőtt életére figyeltek, a nyilvános működésének az idejére. Ha csak a szinoptikusokat olvasnánk, Márkot, Mátét, Lukácsot, azt gondolhatnánk, hogy ez a nyilvános működés egy évig tartott. Jánosból világos, hogy több évig tartott, több húsvétot is élt közösen tanítványaival. De hát a többiek nem részletezték ezt annyira, nem tartották annyira fontosnak, hogy a történeti elemekre rámutassanak, hanem összevonták Jézus működését. Itt viszont, amikor az utolsó odaadása beteljesül, akkor elég részletesen bemutatják ezeket a perceket is. Úgyhogy elidőzünk ezek mellett, ahogy egymásra következnek a szenvedéstörténet eseményei, aztán megfeszítetés, halál. Hát megszokott vasárnapokon, ebből csak részleteket szoktunk kiemelni, hogy az vasárnapi mise evangéliumába bekerüljenek. De most a nagybőjt végén már virágvasárnap egy teljes szenvedéstörténetet olvasunk a Szent Misében, Márk evangéliumából. Ez a legelső az evangéliumok közül, a legelső könyv, amelyben ez a szenvedéstörténet így össze van foglalva. Időben megtudjuk, amit hát tudunk mindnyájan, hogy ez a húsvéthoz kapcsolódott. A húsvét már az Ószövetségnek ünnepe, és húsvétra mindenki igyekezett a templomba elmenni. A templom pedig csak Jeruzsálemben volt, Jézus is a tanítványaival, ugye ekkor Jeruzsálembe megy. De ő már tudja, hogy ez a húsvét az ő életének a beteljesedését hozza meg. Márk evangéliumának a 14. fejezetében kezdődik a szenvedés történet. A kiadásom, ami ilyen magyarázó jegyzetekkel van előttem, egy címet is ad, hogy elhatározzák Jézus halálát. Először már a szentmisében olvasunk arról, hogy a főpap elhatározza, és a főtanács, hogy Jézust nem lehet beszélni hagyni, mert nagy visszhangja van a tanításának, hanem hát végezni kell vele, és elhatározzák azt is, hogy húsvét előtt ezt befejezik, húsvét megelőző napjaiban. Röviden, Júdás árulása az első mozzanat, amiről olvasunk. A főpap a maga tanácsával elhatározta már, hogy Jézust megöli, halálra ítélik, de kapura jön nekik, hogy jelentkezik egy apostol, Iskariót, Júdás, és azután elmegy a főpaphoz, hogy elárulja Jézust. Olyan alkalmas útmutatást ad, amikor hogy el tudják fogni, anélkül, hogy nagy tömeg venné körül, olyankor, amikor egyedül van néhány tanítványával a éjszaka, az ünnepet megelőző éjszaka ez. Az ünnepi időt, napokat megelőző éjszaka. Nagy csütörtök. Ugye, akkor végig haladunk az utolsó vacsora történetén, ahol Jézus megalapítja az oltári szentséget, és azután ugyanakkor bejelenti Júdás árulását. 12-vel, amikor a vacsorához tellel felpettek, bizony mondom nektek, egy közületek elárul engem. Egy, aki velem eszik. Aztán sorra kerül az, hogy Péter tagadását megjövendüli. Ennek már az oltári szentség alapítása után elindulnak, kimennek imádkozni az olajfák hegyére, és akkor ott megmondja, hogy Péter erősködik, hogy nem botránk, mások megbotránkozhatnak benned, én akkor sem. És azt mondja, bizony mondom neked, hogy még ma éjjel, mielőtt a kakas másodszor szólna, háromszor megtagadsz. Még jobban fogadkozott, ha meg kell is veled halnom, nem tagadlak meg. Fogadkoztak a többiek is. És akkor kezdődik Jézus halálküzdelme. Nagyon megrázó ez, hogy Jézus nem könnyedén, nem hát magabiztosan néz szembe a halállal, hanem imádkozik előtte, és az atyához fordul segítségért, vagy esetleg még azért is, meg megrázó, nem vagyunk felkészülve erre, hogy ezt ilyeneket olvassunk, abba atyám, te mindent megtehetsz, vedd el tőlem ezt a kelyhet, de ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogyan te. mi tudná pontosabban megmutatni Jézusnak a belső világát. Hogy ő, aki eljött azért, hogy megváltson minket, és most készül arra, hogy ennek a megváltó művének a legnehezebb áldozatát meghozza, hogy tényleg kínhalállal meghaljon, akkor ugyanakkor az atyához fordul, hogy vedd el tőlem ezt a kelyhet, de ne úgy legyen, amin én akarom, hanem ahogyan te. És akkor, ugye emlékszünk talán erre, de érdemes elolvasni ezen a napon az egész részletet, esetleg többször is, és Simon Péterhez fordul, ezek elalszanak, miközben ő imádkozik. Ő elvonul, imádkozgat, ezek meg mindig elalszanak, nem tudják követni, és nem tudnak együtt, nem tudom én, fohászkodni vele. Még mindig aludtok és pihentek. Itt az óra, az emberfiát a bűnösök kezére adják. És akkor jön Jézus elfogatása, és a főpapok megjelenik velük kísérőként, Júdás is, és azután elfogják. Péter pedig először már megtagadja Jézust hamarosan. És, de nem Péternek a megtagadásai azért megrendítőek, ugye egyfelől ott van a Júdás, aki áruló lesz, nyomra vezeti azokat, vagy segít azoknak, akik úgy akarják elfogni Jézust, hogy ne vegye őt körül nagyobb tömeg, és ne kelljenek esetleg a védelmére. A másik apostol pedig, amikor Jézus szomorúan figyelmeztette, hogy ő is meg fogja tagadni, akkor tiltakozik, hogy ő ugyan nem, ő biztos, hogy nem, háromszor mégis megtagadja. Szinte maga se veszi észre, amikor valóban letagadja, hogy hozzátartozik. Mert valahogy úgy érzi, hogy most nem a hit van, nem, Jézusnak nem használ, ha ő mellé áll, szeretne mellette maradni a közelében, és annak talán az az ára, hogy úgy tesz, mintha nem tartozna hozzá. Aztán később mégis ráeszmél, hogy megtörtént a dolog háromszor, és megtagadta, nagyon-nagyon elszigyeli magát, bánja, hogy így történt. Ezek között alakul az esemény sor. És akkor már este, amikor vagy éjszaka a papi, főpapi tanácsára viszik Jézust, először ővelük kell szembe találkoznia, és azután utána pedig másnap reggel olvassuk, nagy péntek reggel ez, hogy a főpapokkal, a vénekkel, írástudókkal, főtanáccsal Poncius Pilátushoz mennek, mert a zsidóknál a legfontosabb vallási tekintély a főpap, de a legfontosabb politikai hatalom hordozója, Róma képviselője Pilátus, hozzá kell fordulni, ha halálos ítéletet akarnak hozni. És akkor Pilátus vallatja Jézust, te vagy a zsidók királya, magad mondod, válaszolta Jézus. És akkor Pilátus újra megkérdezte, nézd, mindennel vádolnak, nem válaszol semmit, meglepte Pilátust. Pilátus nem fordul Jézus ellen, sőt, egy kicsit örömét is lelni abban, hogyha nem kellene teljesítenie a főpapoknak az akaratát, de aztán mégis jónak látja, hogy megalkudjék, és enged nekik. Valakit szabadon lehet bocsátani, akkor felkínálják, hogy a Barabást bocsássák inkább szabadon. Pilátus azt szerette volna, hogy Jézust kínálja föl, hogy a nép kívánja, akkor szabadon bocsátsa, de nem engedi a főpapok csapata, főpapok csoportja. Mit csináljak azzal az emberrel, akit ti zsidók királyának mondotok? Újra kiáltozzák, keresztre vele. Mi rosszat tett, keresztre vele. A Jézus megostoroztatja, átadja, feszítsék keresztre. És akkor következik ez az emlékezetes jelenet, hogy Jézust ugye felöltöztetik, mert hogy az a híve, hogy királynak mondja magát, és a zsidók királyának nevezik az emberek, hát akkor gúnyból királyi díszbe öltöztetik, töviskorből koszorút vonnak a fehére, üdvözlő zsidók királya. Utána azután kivezetik, és elindul ugye a menet a koponya helyére, a Golgota nevű helyére, amelyen majd megfeszítik. Ez a menet már keserves. Ugye tudjuk, hogy a keresztúton el is esett Jézus, és tudjuk, hogy nehéz teherként a keresztnek legalábbis a hosszanti fáját vinnie kellett, arra feszítsék majd meg fel. És azután ugye a 3 órakor keresztre feszítik, az elítélésének okát jelző táblára ez is írták, a zsidók királya, 2 gonosztevőt is fölfeszítettek, jobb, más, bal felől. És akkor kezdődik ez a jelenet sor, hogy az ellenségei ott megjelennek, gúnyolódnak, és kiáltanak megalázóan, másokat megmentett, magát nem tudja megmenteni. Ha Messiás, Izrael királya, szálljon le most a keresztről, szemünk láttára, akkor hiszünk. Hát az evangéliumból kiderül, hogy éppen abból mutatkozik meg, hogy Messiás, hogy vállalja, értünk a halált, a halálunkkal meg akar halni, velünk együtt, mint egy osztozni akar az emberi bűnöknek a büntetésében, pedig ő bűn nélkül való. És akkor ugye elérkezik a vég mozdulatot, következnek 6 óra tájban az egész földre sötétség borult egészen 9 óráig. 9 órakor Jézus hangosan felkiáltott, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Zsoltár ez, és héberül, Istenem, Istenem, miért hagytál el engem? Jézus utolsó kiáltása ez, és ugye megrendítő, hogy benne van a szenvedése, a kiszolgáltatottsága, hogy ezt nem könnyen viseli. Ugye elképzelhető volna, hogy egy Isten megtestesül, szenvedésünket is magára veszi, de valahogy mégse szenved, csak végig játsza, mint egy színész a szerepét. Jézus nem egy színész szerepeként játszotta végig ezt, hanem vállalta a halálra ítéltek kínjait, a megfeszítettek kínjait, és így kínjában kiáltotta a zsoltárossal, hogy Istenem, Istenem, miért hagytál el engem? És lám Illést hívja, hadd lássuk, eljön-e Illés, hogy megszabadítsa. Jézus hangosan felkiáltott, és kilehelte lelkét. Ekkor jön a templom függönye, amikor Jézus meghal, akkor valahogy a természet adja jelét a megrendülésének. Azok, akik Jézus szerették, azok meg se jelennek itt tulajdonképpen, nem válnak láthatóvá. Jánostól tudjuk, hogy ott volt Mária, meg voltak asszonyok, akik szeretve követték Jézust, és mások is próbáltak segíteni rajta. De itt valahogy Jézusnak ez a megrendítő egyedül léte áll elénk, hogy egyedül viselte a keresztet, egyedül volt ott szégyenével, a gyöngeségével, és kitartott, és Istennek ajánlotta ezt az egészet. Istenem, Istenem, de kérdve kiáltott, hogy miért hagytál el engem. És tulajdonképpen válasz nélkül marad, de a válasz az a feltámadás lesz majd, a 3. napi feltámadás. A mindvégig kitartott a gyengeségben is, de nem diadalmasan, hát könnyű lélekkel viselte a kínokat, mint nem egy a vértanúk közül fogja majd megtenni, hanem osztozott a valóságos hát bűnözőknek a sorsában, és mint hogyha megérdemelte volna, úgy kellett végig szenvednie ezeket a megalázó kínokat. Ugye meg tudom elgondolni, hogy az Isten mindent tud, de ha az Isten nem szenved, akkor tudja, hogy mit jelent a szenvedés, de mégis máshoz, hogy tudom, hogy mit jelent, és mégis máshoz magam is végig járom ennek az útját. Hát valami ez történik itt, hogy Jézus nem kíváncsiságból, hanem szeretetből a mi szenvedésünknek az útját végigjárja. Minden szenvedés, mindenfélét nem tud magára venni, mert az nem fér el egy embernek a hátán, de a legnehezebb sorsot vállalja, viseli, és megrendülve végigjárja, maga se tudja valahogy, hogy győzi-e vagy nem. Illetőleg tudja, hogy győzi, mert mindennél erősebb, de az, hogy mekkorák ezek a kínok, amiket el kell viselni, azt maga is most éli át, és rendülve, megrendülve kiállt föl közülük. A templom függönye ketté hasadt. Százados ott állt, a kivégző osztagnak, mint egy a vezetője, és akkor látta, hogy hogyan lehelte ki lelkét, kijelentette, ez az ember valóban az Isten fia volt. Milyen megrendítő, a pogány százados, aki messziről jött, és nem volt Jézus ismerője, ezt, ahogy látta a szenvedését, kínja között vergődve, látta ezt az embert, aki mellé senki se állt oda, és most kimondja a ítéletet, hogy ez az ember valóban az Isten fia volt. Asszonyok álltak messziről, figyelték, mi történik, és aztán, mikor esteledett, akkor pedig előkerül Arimateából való József, hogy Jézus holttestét elkérje Pilátustól. Pilátus meglepődik, hogy ilyen rövid idő alatt meghalt, de fel is lélegzik, mert akkor nem kell már holnap vele törődnie, és megengedi, hogy ez az ember levegye a keresztül és eltemesse. Magához hívotta a századost, megkérdezte, meghalt-e, és megbizonyosodott róla. Akkor levette Jézust a keresztül, gyorsba göngyölte, sziklába vagy sírboltba helyezte, sírbejárat elé követ hengerített. Mária Magdolna és Mária József anyja pedig látták, hogy ahová temette. Hát ez a kő elhengeredik majd éjszaka, és a húsvét titokzatosan, csöndesen meghozza a hihetetlen örömhírt, hogy Isten nem óvta meg a fiát a kínhaláltól, de a halálból föltámasztotta, és a sírt is megnyitja előtte. Ilyesféleképpen idézi fel az evangélium ezt a Jézus életének a legmegrázóbb eseményét. Azért jött, hogy még a halálig is kitartson az emberségben, velünk való szolidaritásban. A legnehezebb emberi sorsot vette magára, és azután ebben mutatta meg a szeretetét. Magunk se értjük egészen, és majd ugye tudjuk, hogy hát erre köszönt rá a feltámadás öröme húsvétkor. Egyelőre azonban szombat van, és mindenkinek csendben kell lennie, és a kínok fölé a szomorúság felhői terülnek el, mielőtt a húsvét hajnala fölvirad.
Mária Rádió. Kocsis Imre atya gondolatai.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatónk! Közeledik húsvét szent ünnepe, amelyben Jézus Krisztus megváltó szenvedését és halálát, valamint dicsőséges föltámadását ünnepeljük. Hálát adunk azért, hogy Krisztus minden embert megváltott. de egyben azt is tudatosítjuk, hogy Krisztus azt szeretné, hogy a megváltásról minden ember hírt kapjon, és az üdvösségre vezető tanítása minden emberhez eljusson. A föltámadt Krisztus ugyanis ezt a megbízatást adta. Menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek. Ez a megbízatás mindannyiunknak szól. Persze sokakban fölmerülhet a kérdés. Mit tudok én tenni annak érdekében, hogy az evangélium eljusson másokhoz? Az Üzanya rádiója segít neked abban, hogy te is korunk apostola lehess, és eljuttathass Krisztus tanítását az emberekhez. Műsorainkon keresztül az evangélium üzenetei mindenki otthonába el tud jutni. Ehhez azonban a te segítségedre is szükség van. A rádió teljesen rá van utalva a hallgatókra, hiszen adományokból működik. Hónapról hónapra ezek a támogatások segítik az üzenet célba jutását. 5000 forint adományból körülbelül 6 ember otthonába tudjuk sugározni műsorainkat. Ez azt is jelenti, hogy adományozóink, ha nem is közvetlenül, de általunk az evangélium hatékony hirdetőivé válnak, és teljesítik Krisztus kérését. Légy tehát te is Jézus tanítványa, és segíts az evangélium hirdetésében.
Kocsis Imre atyát hallották. Műsorvezetőket keres a Mária Rádió napindító műsora. A hét minden napján hallható napindító műsorunk olyan önkéntes műsorvezetőket keres, akik szívesen részt vennének egy élő reggeli magazin műsor szerkesztésében és vezetésében. A műsorban hírek, hasznos információk, élő telefonos interjúk és programajánlók mellett helyet kapnak imádságok, beszélgetések és tanúságtételek is, valamint sok zene. A Mária Rádió a napi kiemelt témáihoz reggeli magazin műsoraival is kapcsolódhat. Így várjuk nyugdíjas egészségügyi végzettségű személyek, egyetemista fiatalok, hitoktatók, nyugdíjas hitoktatók, illetve teológiai végzettségű személyek jelentkezését is. Feladatok: 7 óra 5 perc és 8 óra 25 perc közötti műsoridő kitöltése, értékes és érdekes tartalommal, heti egy alkalommal. Telefonos és vagy élő interjúk szervezése. Információgyűjtés a nap legfontosabb eseményeiről, történéseiről. Várható programok beharangozása és hallgatói hozzászólások fogadása. Ha elhivatottságot érzel magadban, hogy a nap leghallgatottabb idősávjában a te hangod szóljon a 88.8 rádiófrekvencián, jelentkezz a keresztes.szilvia@mariaradio.hu e-mail címen.
Lelkiségi óra a Mária Rádióban.